mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak és törvénykeznek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé visznek. Ne féljetek hát tőlük! Nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződne, és olyan titok, amely ki ne tudódna. Amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el napvilágnál. Amit fülbe súgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztítja a gehennán. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Amen. Szeretett testvéreim, Máté evangélium a 10. fejezetéből olvastam fel részleteket, ez a mai ige hirdetés alapigéje. Bevezetőben szeretnék utalni a felolvasott körlevél utolsó mondatára, az egyháza szentek gyülekezete, melyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ez az emléknapja, 1530. június 25-én olvasták fel, és fogadták el ezt, mint hitvallást. Miért is érdemes, testvérek, ezt ünnepelni? Azért, mert az egész hitvallás a Szentírásra épül. A Krisztusban megértett ígére, hiszen az egész Szentírás elejétől a végéig Jézus Krisztusról szól. És Luthert megelőzően felvillant olykor a kereszténység történelmében, hogy ez a lényeg, és aztán elfelejtették. Ezért nem időzök sokat itt, mert ez minden keresztény közösséget és minden nemzedéket fenyeget, hogy elfelejtjük Isten tiszta igéjét. Itt a héten Szabolcsban, nem megyében, hanem Szabolcs községben hatalmas ünnepség volt. Szent Lászlóra emlékeztek, és figyeltem, hogy az emelvényen ki volt írva, aki titeket hallgat, engem hallgat. Jézus mondja ezt, csak az egyháznak mindig vigyázni kell arra, hogy az egyház csak akkor mondhatja el, hogy én Krisztust hirdetem, és engem hallgassatok, hogyha tényleg Krisztust prédikáljuk. Mégpedig, amit Pál apostol mond, nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Aztán persze a feltámadottról. De hogy nagyon erősen vésődjön a szívünkbe, hogy amikor mi messzi távolba nézünk, majd ami jön, vagy amikor szorongunk, mert közel a halál, megérint bennünket a halál szele, akkor semmi másba ne bizakodjunk, hanem csak egyedül Istennek a Krisztusban megjelent szeretetében, abban a szeretetben, amellyel föláldozza az egyszülöttet, hogy sok újszülött gyermeke legyen, akik újjászületnek, akik megtérnek teljes szívükből, nem lesznek tökéletesek. Ezért nem is építünk a cselekedeteinkre, hanem csak Isten kegyelmére. Ezért énekeltük, ó érthetetlen kegyelem, ki tudja felfogni ezt a nagy csodát. Örülni tudunk neki, hogy így van. Istenen kívül, önmagán kívül nincs magyarázat arra, hogy hallhatjuk, megbocsáttattak a bűneid. És hogy miért hiányzik ez az életünkből? Mert felépíti mindenki a saját egóját, a saját személyiségét, a saját énjét, és azt tartja követendőnek. Ha valaki hozzá képest kevésbé veszi komolyan Jézust, akkor azt mondja, nem kóser, mert nem veszi olyan komolyan Jézust, ahogy kellene. Ha nála valaki komolyabban veszi Jézust, akkor azt mondja rá, hogy túloz. Talán sok bűnöm között, testvérek, egyetlen egy dolog, amit értékesnek érzek az életemben, de ez nem tőlem van, Isten mutatta meg. Én még soha nem voltam megelégedve a hitemmel, hogy az elég. Nekem mindig volt hiányérzetem a hitemmel és a Krisztussal való közösséggel kapcsolatban. Mindig fogyatékosnak érzem magam, mert nem teljes, nem tökéletes. Ha az lenne, akkor nyilvánvalóan már nem lennék itt a földön. Ha meg elhitetném magammal, hogy tökéletes, teljes, hogy a cselekedeteim nagyszerűk, jaj, hát van egy-két kis hiba, azt tegyük félre, mert az nem számít, hát dehogy nem számít. Testvérek, hosszú távollétünk volt, hiszen nyugdíjasként lehetne akár egy éves is, de több mint egy hétig voltunk távol. A múlt héten, pénteken kocsiba ültünk, hogy elérjük Szélbulcsú testvéremnek a temetését. Hát egy csoda, olyan korán indultunk, hogy nagyon kényelmes legyen. Úgy elkavarodtunk az úton, Gomba hiába mondom, nem sokan tudják, hogy hol van, hát Gombára mentünk. 5 perccel 5 előtt, a kezdés előtt, azon a végén értünk be a faluba, ahol a temető volt. És láttuk, vagy 50 beöltözött lelkészt, akik nem indultak el addig, amíg nem lett 5 óra, tehát megvárták, még beöltözünk, még szépen odaballagunk hozzájuk, hálásak voltunk Istennek. Aztán elmentünk, mert köszöntöttünk egy kedves barátunkat, aki elbúcsúzott a balatonfüredi gyülekezettől, ez volt a búcsú szolgálata, hát vele ünnepeltünk, mert nagyon szeretjük őket, nagyon-nagyon jó volt. És akkor következett az a hét, amiért tulajdonképpen eredetileg indultunk és menni akartunk, az az ökumenikus lelkészkonferencia, ahol 5 felekezetből voltunk együtt, most katolikusok nem voltak, reformátusok, baptisták, metodisták, pünkösdiek, meg mi. Hát testvérek, nagyon-nagyon jó volt. Nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy elmentünk. Épültünk a hitünkben. Egy fontos kérdésben különösképpen is hangsúlyos volt. A keresztény élet, a hívő élet nem magánügy. Talán ez volt számunkra a legfontosabb, ami nagyon-nagyon föl volt emelve. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi hitre jutottunk, új életben járunk, akkor egyszerre Istentől kaptunk megbízatást is. És most már merem mondani az igét, testvérek, János evangéliumának. Nézzük meg az első fejezetét, ami nagyon fontos egy bizonyos szempontból, a 12. 13. vers, de a 9-től olvasom. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, ez Jézus. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik azonban befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem testből, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Testvérek, ezek vagyunk mi, lehet, hogy nem mindnyájan, de érdemes elgondolkozni rajta, hogy tényleg azok vagyunk. Mert a fizikai születésünk az az anyánk és apánk indulatából született. Ha ezt erre muszáj utalni, mert szoktak ilyet elkövetni, hogyha erőszak következménye az is egy férfi, egy gonosz férfi indulatából születik. De aki megszületik, annak Isten mindenkinek akarja, hogy örök élete legyen. de ez a születés már nem emberi cselekvés következménye lesz, hanem felismerése annak, hogy én egy koszos ruhát hordok, amely tele van életem egy szakaszának, a hossz születésemtől valameddig egy hosszú szakaszának, azokkal a dolgaival, amikor szembeálltam Istennel, amikor nem érdekelt az egész, amikor fényeztem, csiszoltam magamat, amikor fölé emeltem magam mindenkinek, néhány embert elismertem, főleg, ha nem kellett együtt élni vele, de különben én voltam a király. És az újjászületés része, hogy felébredek és felismerem, hogy nekem Krisztus királyra van szükségem. Hogy nem az én uralmam kell nekem, mert az én uralmam nem az én uralmam, hanem a sötétség világának a fejedelme uralkodik az életemen. Nincs harmadik esély, vagy Krisztus ura az életemnek, vagy a sötétség fejedelme, a sátán ura az életemnek. Ezt nem akarjuk elfogadni, de ez így van. S ha ezt én felismerem egyszer, akkor az a vágyam, hogy engem Isten újjáteremtsen, hogy újjászülessek, úgy, ahogy azt Jézus mondja Nikodémusnak, szükséges nektek újonnan születnetek. Aki nem születik víztől és szentlélektől, nem mehet az Isten országába. Tehát mi egy másfajta ember vagyunk, más emberré lettünk személyiségünkben, mint akik megszülettünk erre a világra, mint aki fölnőttem, nem tudom én, 20 éves koromig. Egy más ember lettem. És ha valaki közöttetek 60 vagy 70 éves korában lett új emberré, akkor az nagyon jó, hogy megtörtént. De itt visszatérek ahhoz a példához, amit az én barátom mondott, Ritzinger József barátom, aki nyugdíjba vonult, hát egy olyan példát mondott, hogy tátva maradt a szám. Azt mondja, hogy pár évtizeddel ezelőtt olvasta egy ilyen tudományos újságban, hogy Texasban az egyik vasúti átjárónál nem fénysorompó és nem mechanikus sorompó volt, hanem óriási nagy táblát tettek ki mind a két oldalra. És az volt ráírva a táblára, hogy az express vonat akkor is átrobog itt, ha te a sinek között vagy. Tehát, testvérek, kimegyünk ebből az életből, egy szempillantás alatt vége az életünknek, ezt látjuk. Nem tudom, hányan haltak meg csak a hétvégén, senki nem akart közülük meghalni. De ezt nem akarjuk komolyan venni, mert hát az ott volt, szépen eltoljuk magunktól. Nem kell rágódni azon, hogy jaj, csak ne halljak meg hirtelen, bár nem lenne jó meghalni hirtelen úgy, hogy nem születtünk újjá. Nem lenne jó meghalni. Nem lenne jó meghalni, mert az új életünkben még mindig van mit megbánnunk, testvérek, csak nem ugyanaz. Már nem akarunk belemenni életünknek, régi életünknek abba a szennyes gondolatvilágába, abba az önigaz gondolatvilágába, amely egyenesen a kárhozatra visz, hanem vágyakozunk arra, hogy megújuljon a mi életünk. Isten újjá akarja teremteni a mi életünket, újjá formál bennünket. És amikor megemlékezünk az ágostai hitvallásról, és azt remélem, hogy minden évben ez ezentúl, testvérek, így lesz, érdemes megemlékezni. Mert ebben az a csoda, hogy nem emeljük ki, hogy az evangélikus egyház mit tanít jónak, mondjuk a megtérést, vagy az újjászületést, vagy az eleve elrendelést, vagy bármit, vagy sok kitalál dolgot, amelyek szimpatikusak lehetnek a gyülekezetnek, csak el ne menjenek tőlünk az emberek, inkább fogadjuk el úgy, ahogy vannak, hanem Jézusra mutat, és amíg Jézusra mutat, addig Krisztus egyháza, és aki, amikor a mi egyházunkban nem Jézusra mutat, akkor nem tartozik a Krisztus egyházához. Ezt azért érdemes ünnepelni, mert ebben sok különféle gondolkozású ember, ebben a hitvallásban lehet, hogy egyszer érdemes lenne az egészet kézbe adni, hogy ízlelgessük. Mert mit jelent az, hogy tisztán tanítjuk Isten igéjét? Se filozófiát, se pszichológiát, se más vallásoknak a gondolatait nem ötvözzük vele, hanem azt hirdetjük, amit Krisztusban megértünk az egész Szentírásból. Hát, testvérek, nincs érde, tehát az evangélikus egyház, ha tényleg az, A kísértés az azonban, hogy a kegyelem ingyen van, tehát nem csinálok semmit. A mi egyházunknak ez a legnagyobb kísértése. De hát testvérek, hallgatjuk az igét, olvassuk a Bibliát, ne engedjük elhitetni magunkkal, hogy minden rendben van. Amikor morogsz az apádra vagy az anyádra, vagy szembefordulsz a testvéreddel, mert neked van igazad, amikor hátat fordítsz a házastársadnak, azzal mind oda kell borulni a kereszt tövébe. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És az ember olyan vágyat érez, én nem akarok még egyszer leborulni, nem akarlak még egyszer megbántani, szentséges Istenem. Viszont Jézusnak a szavai, Nehemiásnak a szavai arra mutatnak, hogy mindig volt reformáció. Az ószövetségi időben is, amikor ezt nem nevezhették így, hiszen ez egy latin szóból származik. De újra és újra az ószövetség elénk állítja, hogy elfelejtik Isten igéjét, majd ott kezdődik valami új, amikor előveszik és olvassák, és gondoljátok csak el, korán reggeltől délig állva hallgatta a nép, ahogy felolvasták Isten igéjét. És nem hagyták ott. Úgyhogy, ha hosszan prédikálok, már egész nyugodt vagyok. Nem tudom, milyen hosszú lesz, testvérek, de annyi örömöm volt abban, hogy ez a vasárnap, ez ennek az emlékünnepe. Tehát is, ugyanakkor látjuk az új szövetségben, itt a felolvasott Máté 10-ben, hogy küldelek titeket, hogy nem magánügy a hit, küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És különleges mondat ez, legyetek okosak, mint a kígyó, szelídek, mint a galamb. Az okosság, testvérek, nem a fineszességről van szó, hogy tudom becsapni a másikat. Az okosság egy olyan okosság, amely érti, ismeri Istent. És szeretnék utalni azokra az újszövetségi történetekre, ahol a démonok felismerik Jézust, hogy ő a Mesiás. Ők ismerik, hogy kicsoda az Isten. Ők örök lények, és ne felejtsétek el, ti is örökké lesztek. Tudjátok, hogy hol? Mert folytatódik itt, ugye azért ebben az igében. És akkor furcsa, míg azt mondja, hogy szelídek legyetek, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy keveretlen. Tehát amikor csak tiszta víz van, és nincs málnaszörp töltve hozzá, és nincs méreg töltve a pohárba, elegyítetlen. Másik szó, tiszta. Tehát olyannak kell lennünk, mint akiken átsüt a nap, mint akiken keresztül Istennek a szeretete, szentsége, Krisztus áldozatának a gyümölcse süt át. De hozzáteszi, hogy ez nem lesz könnyű, mondja Jézus. Azt mondja, hogy féljetek és ne féljetek. Féljetek, amikor féltek attól, hogy mi lesz, ha megvalljátok a hiteteket. És az egész kommunista időben, testvérek, az őseitek nem vallották meg a hitüket. Jaj, nehogy elveszítsem a nyugdíjamat, jaj, hogy nehogy ilyen bajom legyen olyan, jaj, hogy ne jussak följebb. Hát ebbe telt el 50-40, több mint 40 esztendő. És most, amikor együtt voltunk, olyan főelőadónk volt, egy indiai, ahol állandóan gyilkolják a keresztényeket. Nem sokat beszélt erről, nem akarta, hogy mártírnak, hogy ilyen hamis látszat legyen, hogy sajnálni kell őket. Ugyanakkor az egyik magyar előadónk, az egyik erdélyi magyar előadónk azt mondja, mi itt békében élünk, a háborútól kezdve, még a forradalom se volt olyan megrázó, és Nyugat-Európa minden elnyomás nélküli békében élt a háború utántól, és elvesztette a hitét Krisztusban, és elfogyott a kereszténység, és átmutatott arra a földrészre, ahol gyilkolják őket. mert el tudják mondani, nekem az életem se drága. Ne attól féljetek, aki félelmet kelt bennetek azért, hogy ne valljátok meg a hiteteket, hanem attól az Istentől féljetek, akinek arra is van hatalma, hogy miután a testeteket megölik, a gehennára vessen benneteket, az örök kárhozatra. Ez a szorongás legyen azért bennetek, amikor nem akarjátok megvallani. Ez tényleg kell, hogy ott legyen bennünk. Nem tudom, ki az, aki a hosszabb szakaszokat is el szokta olvasni az útmutatóba, testvérek. Nem fogom most fölolvasni Jeremiás prófétának a panasza. Rászedtél, Uram, és én hagytam magam rászedni. És igaz, Isten rá akar venni bennünket arra, hogy követei legyünk ebben a világban. Hogy fájjon nekünk, hogy az emberek elkárhoznak, akikkel egy családban élünk, egy bérházban vagy tömbházban lakunk, akikkel egy munkahelyen dolgozunk, akik rokonaink, keresztgyerekeink, akik valahol vannak, és elérhetnénk őket. Nyugtalanítson bennünket, ha elhallgatjuk. Aki vallást tesz rólam, aki megvall engem az emberek előtt, az ítélet napján én is megvallom őt az én mennyei atyám előtt. Jézus minden nyomorúságunk ellenére ott fog állni mellettünk, és betakar kegyelme palástával, és azt mondja, ő az enyém, nekem adta a szívét. És nem tagadott meg, nem hallgatott el az emberek előtt, hanem megvallott az emberek előtt. Úgy gondolom, testvérek, ezen a téren mindig végig kell gondolnunk, hogy még szükségünk van még erősebben megújulni. Nem egyszerűen, hogy újjászülettem és új életem van, hanem nem tartogatom magamnak azokat az ajándékokat, amelyek az új élet következményei, hanem továbbadom. És egy csoda, ez is a reformációnak a Bibliából felfedezett, nincs új. A reformációnak abban az ágában, amelyhez tartozunk, nincs semmi új. Tehát az, hogy nincs hierarchia. Testvérek, nem biztos, hogy pontos a mondat. Mert a püspökre úgy nézünk föl, sokan úgy néznek föl, hogy nem is néznek fölé, mert tőle várnak valamit. És akkor a püspök elhiszi, hogy ő van az egyház tetején. De nem. Jézus az egyház feje. És mi hozzákötődünk és hozzátartozunk, és a Bibliából van, már Mózes második könyvének a 19. fejezetében, tehát a törvényadás a 20. fejezetben van, Mózes második könyve 20. fejezetében, és az előző fejezetben, ahol a pusztai vándorlás során kezdett néppé válni Ábrahám leszármazottainak sokasága, ott mondja Isten, hogy ti szent nemzet, ti királyi papság vagytok, papok mind, és átvonul az Ószövetségen, és átvonul az egész Új Szövetségen Istennek ez a drága üzenete, aki újjászületett, aki Jézusnak adta a szívét, az új életben jár. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet semmibe vettek az építők, az Ószövetség népe. Sarokkővé lett, megütközés kövévé, megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre rendeltettek, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. Nem számoltam meg, testvérek, hogy hányan vagyunk, de most kényelmesen meg lehetne számolni. Hány emberrel indult az Isten országa? Így van, vagy 11-jel, mindegy, mert Júdás áruló lett. De jó lenne, ha csak minden 12. lenne áruló testvérek azok közül, akik elfogadták Jézust, de sajnos nem így van. Tehát nem tudom, hogy emlékeztek rá, mit olvastam fel? Hogy kik vagytok ti? Szent nemzet, királyi papság, Isten tulajdonba vett népe, Istené vagyunk. Hogy hirdessük annak nagy tetteit, aki a sötétségből világosságra hívott minket. Az igének hamisítatlan lelki tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Valahol ott kezdődik, hogy sok minden bizonytalan, de én a te szavadon keresztül akarlak téged megismerni, Istenem. Aztán persze kell az ige hirdetés. Kell, hogy olvassunk könyveket, kell, hogy hallgassunk ige hirdetéseket, testvérek, de néha megállok egy-egy személyes beszélgetésnél, és azt mondom némelyik testvéremnek, ha lehet, most ne hallgass több prédikációt, hanem az igét olvasd, Krisztusban értsd az igét. Csak az én ige hirdetésemben, testvérek, hogy mit nem fontoltam meg jól, hogy mi nem abszolút korrekt, azt csak akkor tudjátok megállapítani, ha a Bibliát ismeritek. Bele lehet kötni akkor is, ha nem a Bibliát, hanem egy másik embernek a szintén nem biblikus tanítását fogadjátok el sajátotoknak. Akkor is belém lehet kötni. Az én problémám, hogy ugye mindjárt 40 éve, jövőre lesz 40 éve, hogy Nyíregyházán lakunk. Eddig csak egyetlen egy testvértől kaptam egy kedves szót. Az idekerülésünk évében jött egy presbiter, és azt mondta, hogy úgy örülök, hogy te biblikusan tanítsz. Hát testvérek, de ha valaki észreveszi és megkérdezi a Biblia alapján, hogy mi nem olyan, mert nem értettem meg, amit mondtál, vagy mondott, mindegy, akkor érdemes leülni és a Szentírás alapján beszélgetni róla. Hogy tisztán, tiszta igén növekedjünk. És persze ott van a Bibliában az is, hogy miután megtettünk egy szakaszt Jézussal, akkor már nem gyermeki táplálék lesz a Szentírás, hanem egyre több mély dolgot fedezünk fel benne, hogy milyen csodálatos Istene van az egyháznak. Milyen csodálatos Krisztusunk, megváltónk van. Hogy ne legyünk olyanok, így mondja a Biblia Pál apostol, mint a tengernek a habja, amit ides tova sodor a szél. Aki hol itt van, hol ott van, mindegy, csak egy kis kedveset halljon. Testvérek, lényegi kérdésről van szó. Arról van szó, hogy a mi romlott természetünknek a keresztre kell menni, meghalni Krisztus halálával. Csak ezt követően lehet egy új természet részese az ember. És ezen kell gondolkoznunk. De nem addig kell gondolkozni rajta, amíg egyszer meg nem halunk, hanem amit megértünk az igéből, azt kell továbbadni. Ugye ez érthető? Akkor tehát egy mondatot vigyünk magunkkal. Az egyház, a keresztény közösség, a gyülekezet a jelenlevő Isten országának része, és a jelenlévő gyülekezet egyúttal a missziós közösség a világban. Amit csak akkor tudunk jól elvégezni, ha mindig az igéhez igazítjuk a gondolkozásmódunkat, a szívgondolatait és az életfolytatásunkat. Amen. Urunk, köszönjük neked a szent igét, hogy kijelentetted magadat. És köszönjük neked a mi megváltónkat, a te egyszülött fiadat, akit halálra adtál a mi bűneinkért. Köszönjük az ő engedelmességét. És várjuk, hogy megújíts bennünket kegyelmesen, hogy kiárazd ránk a te szent lelkedet, hogy új életben járjunk, hogy tanúid legyünk ebben a világban. Nyugtalaníts, Uram, amikor elhallgatunk téged, amikor összeszorul a szívünk. Urunk, hagyd legyen a mi szívünkben is égető tűzzé, hogy emberek, akik velünk együtt élnek, elnyerik-e az örök életet. Tudjuk, Urunk, hogy nem a mi bizonyságtételünk menti meg az embereket, hanem a te áldozatod. De azt is tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a te beszéded által. Ezt add a mi szívünkbe, Uram, és a szorongató szeretetet az elveszettek iránt. Amen.